Szentivány István európai parlamenti képviselő, az SZDSZ ügyvivője az Aréna vendége. Abban úgy tűnik, hogy a két mami koalíciós párt egyetért, hogy nem szabad előrehozott választásokat engedni. Jól értem?
Ez pontosan így van, ebben közös az érdekünk is, és egyet is értünk, és nem csupán azért, mert nem szeretnék ellenzékbe kerülni, hanem azért is, mert még látunk lehetőségeket a kisebbségkormányzásban, és még inkább arról van szó, hogy a jelenlegi helyzetben egy előrehozott választásoknak a megítélésünk szerint nagyon nem kívánatos következménye is lehetnének. Tehát egy masszív, fölényes, alkotmányos többséggel rendelkező ellenzéki győzelem a demokratikus berendezkedés egészére olyan változásokat hozhatna, amiket talán azok sem értenek egyet, akik most egyébként a Fideszre szavazának. Hiszen azért a Fideszre szavazó nagy többség, vagy jelentős része az oda szavazóknak ma nem feltétlenül a Fidesz politikájával, társadalom filozófiájával azonosul, hanem úgy látja, hogy ez a kormány nem teljesítette jól a feladatát, rosszul kormányzott, ebben egyébként én is egyetértek velük, és nem látnak más választható alternatívát.
Miből gondolja, hogy a Fidesz rosszra használná a most közeli választáson valószínűleg megszerezhető hatalmát? Hát Hon Gyula is nagyon nyert annak idején, és nem állt neki lerombolni a demokratikus intézményeket.
Igen, én nem vádaskodom, és nem álltam, hogy feltétlenül így van, de azért úgy gondolom, hogy a Magyarország egy kialakuló demokrácia, ahol nagyon fontos az, hogy bizonyos ellensúlyokkal működjön a hatalom, mert ha nincsenek ellensúlyai, akkor az könnyen arra késztetheti a pártokat, bármelyiket is, hogy visszaén. Valóban igaz, az MSZP-SZDSZ-nek volt egy kétharmados többsége, egy 70%-os többsége volt abban a ciklusban, és azt hiszem, hogy példamutatóan járt el, de ebben sajnos nem lehetünk teljesen bizonyosak, hogy ez a modell következik be, hiszen amikor a Fidesznek nem volt kétharmados többség, sőt, nagyon kis többsége volt a parlamentben, akkor is egy olyan kormányzati stílust valósított meg, amiben igen kevéssé vette figyelemben a nem kormányzati, azaz az ellenzéki szereplőknek.
Igen, de sokat fejlődhettek, hiszen a kormányzati stílusuk miatt kapott bírálatok alig, hanem benne voltak a két választási vereségükben. Nem valószínű, hogy újból ugyanúgy csinálnak.
Így van, és természetesen én is ebben reménykedem, és egyáltalán nem rágalmazni akarok, vagy vádaskodni, csak azt mondom, hogy azért ilyen szorongások és félelmek sokakban élnek, köztük bennem is, de a legfontosabb dolog az az, hogy abból indulunk ki, hogy a kisebbségi kormányzáson még vannak esélyek és lehetőségek, és természetesen a pártoknak vannak önérdekeik is, ez képmutatás lenne tagadni, és az is egy önérdek, hogy szeretni. Mi is, és felteszem az MSZP is, erősebben és markánsabban megjelenni azért, hogy kedvezőbb esélyekkel mehessenek a következő választásokra.
Az MSZP-nek ehhez lesznek eszközeik, például az Európai Uniós pénzek tiszta, átlátható és okos szétosztása, az egy ilyen eszköz lesz. A szabaddemokratáknak nem lesznek ilyen eszközeik, mert ki lesznek a kormányból. Önöknek mi marad a megerősödésre?
Én úgy gondolom, hogy a megerősödést nem csak pénzzel lehet elérni. Természetesen az egy nagyon kedvező eszköz, a pénzügyi és a hatalmi tényezők és a befolyásolás, de elérni azzal is, hogyha egy pártnak konzekvens, következetes álláspontja van néhány kérdésben, és az hitelessé válik. Ugye nekünk volt egy ilyen problémánk a kormányzat során, hogy sok mindent mondtunk, amit aztán a kormányzat nem teljesített. Nem azért, hogy mi nem akar. Ön is fölhívta a figyelmet például az adótörvények kapcsán arra, hogy ugyan az SZDSZ számára ez egy nagyon fontos dolog volt, sokat beszélt róla, mégse valósult meg. Most én azt gondolom, és ezt fontosnak is tartom, hogy az SZDSZ-nek ezekben a kérdésekben egy nagyon markáns és határozott álláspontot kell képviselnie, amiben visszanyeri azoknak a bizalmát, akik most elbizonytalanodtak, mert úgy látták, hogy nem tette meg azt az SZDSZ, amit meg kellett volna tennie. Ez például hozzátartozik az, hogy az adótörvények tárgyása során valamit ebből érvényesíteni kell.
Ezzel a módszerrel fogják visszanyelni ez kormány képességébe vetett hitet is, mert az most, mintha eltűnni látszana. Magyarán azt mondják, hogy önök ki fognak esni a következő parlamentből.
Igen, sokan gondolják ezt, és nekünk valóban ez ellen föl kell vennünk a harcot. Én azt gondolom, hogy a Szabaddemokraták Szövetségének, vagy egyáltalán annak a gondolkodásmódnak, amit egyedül a Szabaddemokraták Szövetsége képvisel ma Magyarországon, sokkal nagyobb bázisa van, mint amennyi a parlamenti küszöb eléréséhez kell. Nekünk az az alapvető feladatunk, hogy minél több embert győzünk meg arról, hogy ezt mi képviseljük. Ez biztos, hogy sok változtatást igényel a szabaddemokraták politizálásában.
A politizálásában vagy a politikájában?
Mind a kettőben, tehát ez nem csak stiláris és kommunikációs kérdés meggyőződésem szerint, hanem bizonyos értelemben tartalmi kérdés is. Én fontosnak tartom, hogy erőteljesebben jelenjenek meg a környezetvédelemmel kapcsolatos gondolatok is, ne legyen kizárólagos csak a gazdasági liberalizmus képviselete, de fontos, hogy ott abban sem gyengüljünk el, tehát nekünk nem szabad a szociális populizmus felé elmenni, mert erre van már két párt. Ma Magyarországon ezt a Fidesz is, MSZP is nálunk sokkal hitelesebben is jobban képviseli.
Környezetvédelemről jutott eszembe, hogy hallottam egy olyan forgatókönyvet is, elképzelt forgatókönyvet, hogy Fodor Gábor talán egy zöld alapú új párt alapításában is gondolkodhat. Ön hallott ilyen forgatókönyvről?
Én is nagyon sok mindent hallok, de nem hiszem, hogy ennek van realitása, de erre nyilván inkább ő tudna válaszolni. Én úgy gondolom, hogy Dózs Fodor Gábor szabaddemokrata, politikus, aki a szabaddemokraták belül szeretné jobban érvényesíteni az ökológiai gondolkodásmódot, és ami pedig a zöld gondolkodás alapított pártok esélyeit illeti, ezzel már sokan kísérleteztek, és nem mondom, hogy eleve reménytelen, de azért ez egy nehéz vállalkozás.
Még tavaly decemberben azt mondta az Európai Parlament ülésén, hogy a pekingi olimpiáig hátralévő időszak különleges lehetőségeit kihasználva határozottabban kell számon kérni Kínán az egyetemes emberi jogokat. Azóta viszont másról sem szólnak a hírek, mint a kékmelegítőbe öltözött kikről meg a tüntetők összecsapásairól. Vesztésre vagy nyerésre állnak az emberi jogok most?
Sajnos nem állnak jó Kínában az emberi jogok, a tibeti vérfürdő az erre rámutatott, és Kína egyébként sem teljesíti a saját maga vállalásait, hiszen amikor aláírt az olimpia megrendezéssel vonatkozó szerződést, az úgynevezett vendéglátóváros szerződését, akkor vállalta azt, hogy ugye az nem vállalta, hogy tökéletes demokrácia lesz, ezt nem is állta, de vállalta azt, hogy javítani fog ezeken a hiányosságokon, és a szólásszabadság ügyében is nagyobb megértést fog tanúsítani. Ennek kevés jele van. Ez egy rendkívül aggasztó dolog. Mi azt követeljük az Európai Parlamentben is, éppen most fogadott el egy határozatot, illetve az Európai Liberálisok is, hogy minél hamarabb kezdődjenek meg a tárgyalások a Dalai Lámával, teremtsék meg a valódi autonómiát. Tehát mi nem a függetlenségről beszélünk Tibet esetében, hanem a valódi és tényleges autonómiáról a tibetiek számára. A politikai foglyokat engedjék szabadon, és vessenek véget az erőszaknak Tibetben. Hát egyelőre azt kell mondjam, hogy nem sok esély van, de azért azt gondolom, hogy a következő azok még mindig tartogatnak lehetőséget, mert Kínának szemmel láthatóan nagyon fontos ez az olimpia.
Tibet azért nagyon keményen nyilatkoznak, azt mondják, hogy ne keverjék bele a politikát a sportba. Ez azt jelenti, hogy maradjon csendben Európa, ha kereskedni akar velünk.
Nem? Igen, én azt gondolom, hogy elsőben Kína keverte bele a politikát a sportban elég alaposan. Általában is egy nem demokratikus országban ez mindig több és mindig politikai rendezvény, és nem csak sport és kulturális rendezvény. Egy demokratikus országban természetesen csak ez. Itt ezzel Kína jelezni szerette volna azt a súlyt, amit egyre inkább képvisel a világpolitikában. Nem véletlen, hogy rendkívül szabású megnyitó ünnepséget tervezett, ahol már eddig is 68 állam és kormányfő jelezte a részvételét, és ők szerették volna ennél sokkal több. Is elmennek. Az Európai Parlament éppen ezért kérte föl, ugye nem kötelezheti, csak kérte föl az európai vezető politikusokat, hogy ne vegyenek ezen részt, mert ilyen módon ne legitimálják. Nem beszélünk arról, hogy a sportolók ne vegyenek részt, mert egyrészt azt gondoljuk, hogy ezzel nem tudnánk lényegesen változtatni az ottani emberi jogi helyzeten, másrészt meg tökéletesen megértjük azt, hogy a sportolók számára ez egy egyedülálló lehetőség, 4 évenként egyszer van egy ilyen nagy seregszem, és méltánytalan lenne velük szemben azt kérni tőlük, hogy bojkottálják, de a politikusok jelenleg egyébként sincs túl sok szükség, legyünk őszinték, egy olimpiai játékokon. Ebben a helyzetben pedig szerintem egy igazi demokrata nem vehet részt.
Az európai parlamenti pártcsaládokban ez egy általános álláspont, hogy vezető politikusok lehetőleg ne díszelegjenek a...
Igen. Igen, tehát a három nagy politikai csoportban a konzervatív, szociáldemokrata, liberális egy általános álláspont ezt elfogadják. Ezzel együtt még nem minden európai vezető politikus mondta ezt le. Gordon Brown, Angela Merkel már jelezte, hogy nem vesz részt. Sarkozy arról beszél, hogy majd eldönti, de könnyen lehet, hogy nem. Aztán vannak, akik részt szeretnének venni. Tehát ez majd eldől. Többen ugye Sarkozy is attól teszi függővé, hogy mi fog történni az elkövetkezendő hónapokban.
Ad még egy esélyt.
Ad még
egy... sokkal nagyobb és erősebb Kínának.
Igen, de hát itt akármennyire is nagy és erős Kína, azért be kell látni, hogy ezt a problémát, ezt neki meg kell oldani a demokratikus módon, nem csak azért, mert ez nehéztelést vált ki szerte, hanem azért, mert ez egy súlyos belpolitikai probléma is Kínában. Tehát ők is érdekeltek abban, és egy idő után egyre inkább érdekeltebbek lesznek abban, hogy szalonképes politikai szereplőként tudjanak megjelenni. Az pedig nem elképzelhető a ötig emberi jogi problémák megoldása nélkül.
Egy nehéz kérdés, Koszovó. Tud az Unió valami? irányt, lehetőséget mutatni Szerbiának és Koszovónak, mert ha jól értem, akkor ezt együtt kéne csinálni, hogy a helyzet békésebb legyen.
Ez pontosan így van, és az Unió együtt is kívánja felkínálni ezt a lehetőséget. Koszovó számára ez teljesen egyértelmű, és Koszovó ebben együtt is működik, legalábbis az albán része, mert sajnos az észak-koszovói részben ez nem működik, ott egy nagy az ellenállás, de az albánok éppen most fogadták el azt az alkotmánytervezetet, amely széleskörű jogokat, kisebbségi jogokat biztosít a koszovói szerbeknek, és elindultak az úton. A Szerbia egy nehezebb eset, mert Szerbiának is föl van kínálva sok minden, például a stabilitás és társulási megállapodás aláírása, például egy jelentős vízumkönnyítés, amit régóta fájlalnak, hogy nekik sokba kerül a vízum, és nehezen kapják meg a schengeni vízumot, most már Magyarországra is. Tehát, és hát természetesen, amennyiben a demokratikus és Európa párti erők győznek Szerbiában, akkor szeretnénk fölgyorsítani a folyamatot. Nem tudjuk megígérni ezt minden esetben, tehát hogyha Európától elzárkózó alternatíva diadalmaskodik, mert sajnos ez is lehet, akkor nyilván nem tudunk segíteni, de ők ezt nem is kérik, ők nem akarják aláírni a társulási megállapodást, ők nem akarnak semmit. Én szerintem nagyon rossz úton járnak, és Szerbiát egy teljes elszigeteltségbe taszíthatják, tehát óriási a jelentősége a május 10-i választásoknak.
Szentimán István, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.